Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsorral itt a Kontakt Rádióban ezúttal a Mese Múzeumból jelentkezünk, ahol először egy foglalkozásnak a részletét fogják hallani, amit Csörsz Katalin tartott, majd utána a zene után a Mese Múzeum szakmai vezetőjével, Helmich Katalinnal folytatott beszélgetést.
Csapat csöndben van, elkészül a székébe. A piros a színpadra, legyenek a
a kuporsókat
tették meg, és kivitték
az üveg
a kuporsókat.
A
kubár.
Hát
jó,
És a segítőkészségetekre is. Álljatok oda a színpad elé, az a vége lesz majd. Jó, álljatok oda a színpad elé. Azért kell gyorsan, hogy ügyesnek lennetek, mert ezzel a próbával meg tudjátok szerezni ennek a mesebirodalomnak az ajtajának a kulcsát, amit le fogok tenni, és mit fogok majd az ajtóban állva őrizni. Mint egy gonosz varázsló. Egy ilyen modern varázspárcán, ez a fog varázsló. Mindenkinek a lábát, a bokájára, a szélét, és szólíts össze, hogy vágj ezt most.
Ez egy digitális
simán működik. Szólíts össze a lábad, szólíts össze. Ez egy mai modern varázsló vagyok.
Ez egy digitális
simán. Szólíts össze a lábad, és a lábad.
Ez egy digitális varázsló.
Tehát csak mind tudtok jönni az ajtó felé, hogy a mágnes szólítja a lábatokat. Nem szabad ugrálni, hanem így lehet jönni, jó? Kérik, az nem jó, Tomi, menj vissza. Jó, kipróbáljuk, hogy visszamegyünk. Mert még egy csúlyabb hitát veszünk.
Jó.
Még fogásból ezzel lenne jó, menj vissza a vonalat, ne légy át, jó? Addig tudtok így jönni az ajtó irányába, amíg én ott az ajtóban állva, nektek hátat fordítok, jó? De ha megfordulok, és a varázspálcámat újra rátok irányítok, akkor mindenkinek abban a pillanatban, ott, ahol van, szoborrá kell menevedni, jó? Tehát bevágsz így. Nem mozogsz, kicsikét sem mozogsz. Levegőt vehetnek is sokkal, de mozogni nem szabad. Mert akit mozog, én látok, és kimondom a nevét, az ott, ahol van, ott marad. Ott vágni szoborrá. Fölemelj magasba a két karját, hogy lássuk, hogy ki az, akit elvarázs. Nem kell, csak így majd elvarázsoltam. Külön dicsérre is jár a kis fölszabadított tartását.
Hát én próbáltam.
Engedjük, hogy tényleg kinyitja ez a kulcsot ajtót, amíg én ezt belerakom az árba, addig beszéljétek már meg egy ajtónyitó varázsgép, mert ez az ajtót.
Jó, abrakadabra.
És elmondhatok a varázsigét.
Szenátáról!
Majd egy nagyon rá is kellene fújni erre az ajtóra, hogy biztos működik a varázsa. Az üveghegyen túlra fogunk jutni. Kisebb helyekben leszünk, mint ahol most vagyunk. Fele akkora termőbe foglak vinni bele. Sötétebb lesz, hűvösebb lesz.
Ura!
Sokkal több izgalmas dolog vár, mint ami itt van. Úgyhogy a türelmes zsebet legyen megtömve, mert csak úgy tudunk majd bemenni az ajtón, hogy mindenkinek tele van a zsebet türelemmel. Jó? És nem szeretnék fiúk senkire se rászólni mostanában. Az a szabály mindig, hogy elmondom, hogy mi az, amit meg tudunk nézni, és utána lehet bármit megnézni valami rendben. Na, akkor figyelj, a varázsigére fölkészültél? Én Csörsz Katalin vagyok, végzettségemet tekintve pedagógus, magyar történelem szakos tanár vagyok, illetve drámapedagógus. Egy éve dolgozom itt a Mese Múzeumban múzeumpedagógusként, már a nyitásnál és a előtte levő munkáknál is már itt dolgoztam a többiekkel.
Most az a csoport, akivel foglalkoztál, kik voltak, honnan jöttek, mennyi idősek,
ők egy budapesti általános iskolából jöttek, első és második osztályos gyerekek voltak, tehát korban 7 és 8 évesek, és ők az egyik legnépszerűbb foglalkozásunkon vettek részt, ez a Mesehősök hét próbája címet viseli, ennek a korosztálynak általában ezt a foglalkozást szoktuk tartani.
Most vége a részletnek, hallgassunk zenét!
Fáradjon itt most!
A kéz!
A kéz!
A kéz!
A kéz! Az a kincsel szokott fél! Csokki, 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 fél a nyári nő! Csokki, 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 én kis szörbe átkijő!
Mások gyémántunk csillogó,
és rupintunk kis
millió!
Csak az volna még tudni jó, hogy minden mire való!
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Most egy riportot fognak hallani, amit Helmich Katalinnal a Mesemúzeumban folytattam. Hogyan jött létre ez a múzeum, mióta van, és milyen programokat kínál?
A Mesemúzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja, a legkisebbekhez szól. Gyakorlatilag a már járni tudó gyerekeket várjuk, és körülbelül 12 éves korig bezárólag kínálunk programokat gyerekeknek és családoknak, illetve csoportoknak. Hétköznapokon iskolai és óvodai csoportoknak tartunk különböző foglalkozásokat, erre előre be kell jelentkezni, de csütörtöki napon és hétvégén pedig családi látogatókat várunk. Hétvégén mindig vannak különböző programok, a mesét különböző művészeti ágak segítségével mutatjuk be a gyerekeknek, zenés programok, drámás, színházi előadások, kézműveskedések és könyvbemutatókkal színesítjük a kínálatot.
Mit jelent az, hogy drámajáték?
Hát ez több mindent jelent, ez egy nagyon tág fogalom, és itt a mi foglalkozásainkon is használjuk a drámapedagógiát. Olyan elemeket építünk be a foglalkozásba, amelyek segítségével a gyerekek könnyebben beleélik magukat egyes helyzetekbe. De a hétvégén például Gulyás Anna és az Évkerés Társulat rendszeres vendégünk, vagy mondhatnám a Kompánia Színházi Társulatot is, akik a családokat vonják be, és tényleg nagy sikerrel a különböző mesék világába. Gulyás Anna például minden hónapban más nép meséjét hozzá nekünk, és a mesék szereplői a közönség soraiból kerülnek ki, és közben egy zenével kísért, előre felépített narratíván mennek végig együtt a közönséggel.
És a közönség honnan tudja, hogy éppen mi a szerepe?
Hát ezt az Anna nagyon ügyesen csinálja, ezt meg kell nézni, ki kell próbálni. Hát itt a apukákból szokott a király lenni, ha öreg királyt keresünk, akkor nagypapa is mindig akad, és ez a gyerekek a többi szereplők, ezek sokszor nem csak a csillagszemű juhász esetében maga a csillagszemű juhász, hanem báránykák, fák, bármi megszemélyesítésre alkalmas szereplő bőrébe bújnak itt a látogatók.
Melyik meséket szokták így feldolgozni?
Annának van egy repertoárja, tehát ő moldvai, spanyol, magyar meséket is hozott. Nálunk a foglalkozáson, például a Mesehősök hétpróbáján nem egy konkrét meséről tartunk foglalkozást, hanem hosszú gondolkodás után a magyar tündérmese világának olyan állandó szereplőit emeltük ki, amelyek mindenki számára ismertek, a sárkány, a boszorkány vagy a király, királylány, illetve azokat a találkozásokat, amelyek minden mesében, a legtöbb tündérmesében jelen vannak, a küzdelem a sárkány, a királylány elrablása, vagy a különböző próba teljesítések.
A csoportok milyen létszámmal szoktak jönni, és mi az az ideális létszám, amit szívesen fogadnak?
A csoportok azok általában osztályok vagy óvodai csoportok, így sokszor 30 fős, vagy sőt volt, hogy 30 fölötti létszámmal kellett dolgoznunk, ideális esetben azért ez 15-20 fő lenne, úgyhogy gondolkozunk is azon, hogy hogyan tudjuk ezt megosztani, de az az életszerű most, manapság, hogy hát egy osztály vagy egységes csoport, óvodai csoport az, aki részt vesz a foglalkozásokon, mert így tudják őket elhozni, megmozdítani. A jegyáraink nagyon kedvezőek, erre nagyon figyeltünk, hogy gyakorlatilag ez ne lehessen akadály annak, hogy valaki ellátogasson hozzánk.
Vannak visszajáró csoportok?
Csoportokban is vannak visszajárók, így van, tehát iskolák vannak, akik nagyon megszerettek minket, tanítónénik, akik hozzák az új elsőseiket, és a családok körében is sok-sok nagymama meg szülő hozza vissza újra és újra a gyerekeket a programokra, úgyhogy ezt lehet mondani, hogy ami egy nagyon fontos célunk volt több más cél mellett, hogy közösséget teremtsünk, és ez kezd kialakulni. Szeretettel fogadják a Mesemúzeumot, és hát mi is minden látogatunk.
Ahogy a Mesemúzeumban végig megy az ember, van egy terem, ahol a mennyezetre vetítenek mesét. Ez milyen sűrűn váltakozik, milyen mesék szoktak itt lenni, illetőleg ez csak foglalkozásokon van, vagy pedig hétvégeken is?
Ez állandóan van ez a vetítés, ez az a terem, a Mese útnak az első terme. Ugye a látogatóknak is 7 próbát kell teljesíteniük, ezek a próbák be vannak építve a kiállításba, és itt ezen az első teremben azok a találkozások vannak felvetítve a mennyezetre, amelyek a tündérmesékben általánosak. Tehát nem egy bizonyos mesét választottunk ki, mert arra gondoltunk, hogy ha ez évekig áll ez a kiállítás, akkor az sokkal hamarabb unalmassá válhat a látogatók számára, hanem valaki ezt úgy fogalmazta egyszer, hogy ez igazából egy összvér, sok meséből összeállít egyveleg, de sokszor éppen ezért viszont minden osztályban több gyerek van, aki azt mondja, miközben erről a meséről beszélgetünk együtt, a gyerekek lefekszenek és elmesélik ezt a történetet, és mindig másképp is el lehet ugye mesélni, pont azért, mert több mese beleilleszthető, hogy én ezt ismerem. Tehát nagyon sok gyerek számára, itt több gyerek számára lehet ez az aha élmény, hogy ő már ide tud kapcsolódni, ő már ezt hallotta, a síró nevető szemű királyt. De lehet, hogy a következő találkozás, amikor a szegény legény kiszabadítja a nyuszit a veremből, a csapdából, akkor pedig egy másik meséből tud kapcsolódni, mert ez nekünk nagyon fontos volt, hogy ebben az életkorban nem az a fő cél, én azt gondolom ezen a területen, hogy újabb és újabb információkkal lássuk el a gyerekeket, hanem inkább az, hogy kapcsolódhassanak, és ezáltal, hogy ismerős helyen vannak, és biztonságos helyen vannak, pozitív élmények kötődjenek a népmesékhez, a mesékhez, a könyvekhez, az olvasáshoz.
Mi egyébként a tapasztalat? Mennyire szeretik a gyerekek a meséket, mennyire ismerik őket?
Elég jól ismerik, és hát szeretni szeretik, és a kiállításunk az bizonyos értelemben nagyon-nagyon tág teret ad a gyerekek számára a tekintetben, hogy a saját belső képi világukat mozgósíthassák. Szóval nem szerettünk volna semmit készen eléjük tárni, ahogy a mindennapjaikban a televízió például ugye tálcán szállítja eléjük a történeteket, hanem azt szerettük volna, hogy elinduljunk bennünk valami, és ők maguk élményéből a saját fantáziájuk segítségével érezzék itt jól magukat ebben a közegben, és az az igazság, hogy működik is, tehát, hogy én nem nagyon tapasztalom azt, pedig a gyerekek azért őszinték, és itt el lehetne azt is csípni könnyen, hogy hát ez unalmas, vagy ez kevés, vagy ez nem működik, de bevált, és szeretik, és jól érzik magukat, és többségében az az élményem van, hogy hát ők nem akarnak innen elmenni, nem akarnak visszamenni, vagy az, hogy akkor mi jövünk hétvégén a szüleimmel is, ez mondjuk a csoportok esetében, mikor itt búcsúzkodunk. Úgyhogy jól érzik magukat itt. És ismerik is a meséket. Tehát egyet-kettőt pont ezért jó, hogy nem egy mesére építettük föl.
Ahogy bemegy az ember az első terembe, nagyon sok mesekönyvet lát. Ezeket a mesekönyveket a foglalkozásokon, vagy hétvégeken használják, vagy pedig ez az előkészítéshez szolgál segítségként?
Ezeket használják a gyerekek, és általában a hétvégén kerül csak sorra. Van olyan, hogy a foglalkozás végeztével még tud maradni a csoport, és akkor szétszélednek a gyerekek, és többször előfordult, hogy akkor onnan levesznek könyveket és olvasgatnak. Ez a könyves kuckó, ez a mai magyar könyvkiadók segítségével jött létre, mindegyiket ajándékba kapta a Mesemúzeum, mindegyik kötetet, rengeteg könyvkiadóval vagyunk kapcsolatban, jó kapcsolatban, és kölcsönösen segítjük egymást. Mi adunk helyszínt esetleg a könyvbemutatónak, ők meg ellátnak minket jobbnál jobb mesekönyvekkel, és ez egy lehetőség is a szülőknek is hétvégén, hogy belenézzenek ezekbe a könyvekbe, úgyhogy forgatják őket.
Van egy olyan rész a végén, ahol például Benedekelekről, Móra Ferencről lehet különböző dolgokat megtudni, nagyon játékos formában. Lehet húzogatni fehér lapot, és akkor tűnnek elő a betűk, máshol vannak beépített kis készülékek. Ezek milyen célt szolgálnak?
A múzeumnak a legnagyobb előterében meseírókat bemutató tékákat terveztünk, Kocka István látványtervező segítségével, és ezek a kis szekrények arra szolgálnak, hogy egy-egy akár már elfeledett írót, akár jól ismert írót közelebb hozzunk a gyerekekhez. Itt alapvető információkat tudhatnak meg róla, egy-egy tárgyat rejtettünk el benne, Lázár Ervin töltőtollát például, vagy a kis készülékek, amelyeken a Bors néni előadása megy, a Kolibri Színház előadása, ahol egy részlet tekinthető meg. Ezek mind kescsinálók, szóval igazából a múzeumi jelleget adják meg, de tekintetbe véve azt, hogy 6 éves korban erre mennyi időt és figyelmet tud szánni egy gyerek. A hátsó teremben pedig a nagyobbaknak, meg felnőtteknek van egy kamara kiállítás a Magyar Népmese útjáról, arról, hogy ki volt az az első ember, Gál György, aki először nekiveselkedett annak, hogy összegyűjti a magyar népmesékeket és kötetbe rendezi. Ez a kötet, ez meg is jelent 1822-ben Bécsben és német nyelven. És ezek olyan információk, amelyeket a legtöbb ember nem is tud, még az se, aki esetleg foglalkozik a mesékkel, tehát ezzel én is többször találkoztam, hogy ezek újdonságként szolgálnak, és azt gondolom, hogy ez már a pedagógusoknak, a szülőknek és már nagyobb gyerekeknek érdekes lehet. Ez egyébként majd elérhető lesz a honlapunkon virtuális kiállításként, és akkor ebbe a kicsi teremben mindig tudunk más-más kiállítást bemutatni. Aki nem hiszi, járjon utána a táblák, azok vannak így, ez, amiket húzogatni lehet, elszórva a Magyar Tündérmese Világa című kiállításban. Ezek gyakorlatilag azokat a motivumokat, szimbólumokat, szereplőket elemzi, mutatja be, amelyek megjelennek a kiállításban. És azért rejtettük el az információt, mert azt gondoltam, hogy nem kell ráerőszakolni az elemző megközelítést a látogatóra, ha van kedve, utána járhat, meg utána olvashat, de hogyha csak élményszerűen szeretne bekapcsolni, akkor arra is van mód.
Az ötlet honnan származott, a Mesemúzeum ötlete, és milyen formában, hogyan sikerült megvalósítani?
Az ötlet a kezdeményező Kányadi Sándor költő, aki a közelben lakik, és nem tudom, hogy egyszer csak fölébredt egyik nap, hogy kell egy mesemúzeum, ezt pontosan nem tudom, hogy fogalmazódott meg benne. Gyakorlatilag szinte semmilyen útmutatást arra nézve, hogy ő mit szeretne, vagy mit ért ez alatt az intézmény alatt. Sőt, szándékosan mondta, hogy ő nem akarja ezt előni, szeretné, hogyha a meséknek lenne egy otthona, vagy egy bemutatásra alkalmas hely, meséket, hogy bemutassuk a közönségnek, illetve hogy a modernkor eszközeit is használjuk, meg azokat, és ezek nem csak konkrét technikai eszközök, hanem a módszertan is, amivel mi dolgozunk. A első kerületi önkormányzat felkarolta ezt a kezdeményezést, és ingyen bocsátja rendelkezésünkre ezt a teret. A tartalmi rész pedig ők keresték meg a Petőfi Irodalmi Múzeumot, hogy a tartalmi részt nyújtsa.
Foglalkozásokra térjünk vissza. Vannak ugye egyéni családoknak hétvégén, igen, és vannak az iskolásoknak. Amikor a családok jönnek, akkor hogyan zajlik, honnan tudják, hogy mikor kezdődik egy foglalkozás, vagy hogyan tudják ezt a folyamatosan érkező, távozó folyamatot koordinálni.
A családoknak programok vannak, tehát amelyek nem kötődnek szervesen a kiállításhoz, illetve készült is van egy vezetőfüzetünk, aminek a segítségével végig tudják csinálni a hét próbát. A hét próbának az állomásai alapvetően talán az elsőt től eltekintve érzékszervi próbák, érzékszervek mozgósításán alapulnak magyarul. A kis unoka ugyanolyan kompetens tud lenni, mint a, esetleg az akadémia tagja, a nagypapa. Tehát itt nem az a hagyományos ismereteket átadó, oktató jellegű múzeumlátogatásban van része, akik ide eljönnek, hanem egy közös élményben inkább. A mesékhez mindenkinek van köze, mindenki a legkisebb is, meg a legidősebb is olvasott, hallott meséket, és ez egy nagyon jó anyag is arra, hogy ők kapcsolódjanak, és együtt csináljanak végig valamit. Tehát ez tényleg sokszor egy nagyon felszabadító élmény a szülőknek, nagyszülőknek, akik végig mennek a gyerekekkel. Ezt látjuk is, és ugye ez egy kör út, aminek a végén visszatérünk abban a legnagyobb térbe, ahonnan indult az egész, és ott utána le lehet ülni, rajzolni, az könyves kuckóban olvasni, hallgató kuckóban meséket hallgatni, a mágnes szavakkal játszani a nagyobbaknak, ahol szókincsfejlesztő játékok vannak, párosítások és csoportosítások, és illetve van még egy pici kuckó, amelyben egy animációt készíthetnek a gyerekek 15 fotó segítségével, szoftver összefűzi ezeket a fotókat, és akkor készíthetnek egy saját történetet.
A meseszékeket mennyire használják hétvégén?
Leginkább akkor ülésre, de van, most pont hétvégén volt, hogy észrevették, hogy ezekből meséket lehet kirakni, a különböző színű székek egy-egy mesét tartalmaznak, 6 részből állnak, és akkor ennek az egy feladat a csoportos foglalkozáson, hogy tegyék sorrendbe, de ők feltalálják magukat, és akkor játszottak ezzel, hogy mindegyiket sorrendbe tették.
Tervekkel kapcsolatban mit lehet, vagy mit érdemes elmondani?
Hát szeretnénk tartani ezt a szintet, amit hát el is várnak tőlünk most már, azt mondhatom. Egy év alatt több mint 20 000 látogató érkezett hozzánk, és ez egy pici múzeumnál nagyon nagy szó, illetve hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy megkaptuk egy év után a múzeumpedagógiai nívódíjat, úgyhogy a terveink között az szerepel, hogy hozzuk azt a színvonalat, amit el tudtunk érni elég hamar, és megszolgáljuk azt a bizalmat, amivel megajándékoznak minket a látogatók. És hát sokan mondják, hogy hát nagyon jó, de miért nem 10-szer, 100-szor ekkora? Ebben meg az a baj, hogy nem tudom, jó lenne, ha bővülhetnénk, és sok tervünk van, de egyelőre ez nagyon bizonytalan.
Hogyan lehet tájékozódni a programokról?
A mesemuzeum.hu weboldalon fönn van egy naptár, tehát előre is meg lehet nézni, hogy milyen programok lesznek, és az első lelkövetkezendő 3 program képpel és részletes leírással megjelenik a honlapunkon, ahol egyébként más információkkal is rá lehet találni a pontos megközelítésre. Nyilván a információkéréshez a telefonszámunk és a e-mail címünk is fel van tüntetve, illetve hát születésnapokat is tartunk hétvégén és péntekenként délután, úgyhogy arra is lehet jelentkezni. Ez is egy olyan program, ami gyakorlatilag olyan gondossággal zajlik, mintha egy múzeumpedagógiai foglalkozás lenne, csak ünneplés, közös ünneplés a lényege.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
A riport után zene, majd a kaleidoszkóp következik.
Jönnek Buda városába, vitéz jó vajdályok János hívására. Szépen összegyűlvén királyra szavazni, háromszor az égbe koronát feldobni. Háromszor repült az korona az égbe, háromszor is szállt az bátyás szép fejére. Így lett az országnak jó vitéz vezére, így lett az magyarnak dicső fejedelme.
Milyen király volt ő, íme bizonysága, igaz tetteinek szép históriája.
Vala a kovácsnak egyetlen kabátja, mégis becsapta Boré az álogba. Mégis becsapta Boré az álogba, mert nem kíván a szégyenbe maradni, a szegény vándornak bort akara adni. A szegény vándornak bort akara adni.
látom, mester uram, hogy azóta sem tellett kabátra. Nosza, hadd adom meg az ujjasát, amit a korcsmárosnak adott. Isten áldja meg, jó királyom! Lám, jó uraim! Milyen erős ember a kovács! Elbírna a válla még jó néhány dolmányt. Ej, no! Jó urak! A szegény kovács nagyobb áldozatot hoz egy vándorért, mint ti kegyelmetek a királyukért. Novám csak, mennyi aranycsújtásos mente gyémánt gombos dolmány tette gazdag emberré a szegény kovács. Nagyobb gazdagság lakozik annak a szívében, mint amit pénzzel bárki is megválthatna.
Kedves hallgatóink, következik a Kaleidoszkóp. Először a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumra hívom fel figyelmüket, ahol a hagyaték. A Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményei tekinthetők meg egy új időszaki kiállításon, amelyik mintegy két évszázadnak a könyv nyomtatásához, illetőleg könyv írásához kapcsolódik itt a Nádasdy birtokon. Arról a 16-17. Századról van szó, amikor Magyarország történelmét részben Bécsben, részben Isztambulban döntötték el. Három részre szakadt az ország, nem sokkal Mátyás halála után, és tulajdonképpen a magyar kultúrát is mentették a főúri udvarok, északkeleten a Perényiek, északnyugaton a Turzók és az Erdődiek, délnyugaton Zrínyiek, nyugaton, Nyugat-Magyarországon a Batthyányiak és a Nádasdyak. A kiállításon egyrészt a család és a korszak vázlatos bemutatása történik, másrészt pedig mindazokat a munkákat mutatják be, amik a birtokon készültek, akár olyan formában, hogy itt nyomtatták az itteni nyomdában, akár olyan formában, hogy itt írták, hiszen ilyen is található. Meg olyan műveket is lehet látni, amiket a család vásárolt vagy kapott és itt őrzött. Például Szilveszter János Új testamentumának a fordítása, ez az első magyar nyelvű tankönyv tulajdonképpen, vagy Magyar István Sok romlásoknak okairól című műve, Pázmány Péter erre a műre írott Felelet című feleletével, vagy Nádasdy Pál imádságos könyve, Pesti Gábor Bécsben megjelent evangélium fordítása, ami viszont itt készült, Heltai Gáspárnak Kolozsváron napvilágot látott új testamentuma, és az ajándékba kapott könyvek közül pedig a Fekete Bég, vagyis Nádasdy II. Ferencről van szó. Ő a 16. század végén élt, az 1558-ban Lyonban megjelent bibliája is megtekinthető. Vagy a magyar helyesírással foglalkozó talán legkorábbi könyv, Dévai Bíró Mátyás műve, aki egyúttal az első evangélikus tanítást is írta Magyarországon, és megtalálható itt egy latin-magyar szótár is, mégpedig Szikszai Fabricius Balázsnak a szótára, ami itt jelent meg. A következő hely, amire szeretném fölhívni a figyelmüket, a Magyar Nemzeti Múzeum, a kód Bethlen 1613. Ez a kiállításnak a címe, és az évszám arra utal, hogy a kolozsvári országgyűlés ebben az évben, tehát 400 évvel ezelőtt választotta fejedelemmé Bethlen Gábort. Bethlen Gábornak a életének és működésének a megítélését a két véglet jelenti, mert hogy Erdély ekkor a szultán vazallusa volt, az egyik véglet szerint, másik szerint önálló volt. Egy biztos keménykező uralkodó volt és európai szintű politikus, aki gyakorlatilag egy leromlott országot kapott, kiürült államkasszával, olyan politikai helyzetben, amikor valójában nem nagyon volt kire támaszkodni, teljes bizonytalanság volt, és egész Európában hatalmi és gazdasági válság. Ennek ellenére 17 éves fejedelmi uralkodása alatt Erdélynek az aranykoráról szoktak beszélni szellemi, kulturális és politikai értelemben egyaránt. Nos, ennek a korszaknak a történetét, illetőleg Bethlen Gábor személyiségét mutatják be. Naplók, visszaemlékezések, tudósítások, követjelentések, sőt gúnyiratok, politikai és magánlevelek segítségével, számos digitális alkalmazással és szokatlan installációval. A Budapesti Történeti Múzeumban is nyílt új kiállítás, Stettner Sebestyén budai festő a kiállításnak a témája, ez egy vándorkiállítás, a Szabadkai Városi Múzeummal közösen hozták létre, egy kiemelkedő barokk festő személyét mutatja be, aki nagyon sok helyen dolgozott, és Budán az Országház utca 18 szám alatt lakott. 1699-ben született, és 1758-ban itt halt meg. Oltárfestményei ismertek nagyon sok helyen, a szegedi plébánia templomból, szabadkai, pesti, nagykanizsai és esztergomi ferences templomokból, és a kalocsai főszékesegyházból, de elképzelhető, hogy máshol is vannak még művei, többek között ezzel a vándor kiállítással, a kiállításnak a kurátora, Korhec pap Zsuzsanna nagyon reméli, hogy újabb helyeket sikerül majd felfedezni, és teljesebbé lehet tenni ezzel életművének az ismeretét. Csak érdekességként, hogy Szabadkán bizonyíthatóan, másutt pedig feltételezhetően együtt dolgozott Hörger Antallal, aki fafaragó mester volt, az oltárok szobrászati munkáit ugyanis ő készítette. Más időszakba vezet minket a Gödöllői Városi Múzeum megmentett szecessziós műkincsek című kiállításával. Gödöllő ugyanis Körösfői Kriss Aladár születésének 150. évfordulója alkalmából ebben az évben a szecessziót állította a középpontba, és ennek megfelelően most a szecessziós frissen vagy utóbbi időben restaurált művekből állított össze egy kiállítást, amelyik kiállításon természetesen a gödöllői művészterep alkotó is megtalálhatók, valamint Gödöllőn őrzött művek, közöttük például a Csupor Zoltán Mihály gyűjteményéből származó darabok, illetőleg Mihály Rezső lánya Judit hagyatékából ajándékként ide került szőnyeg is látható. A műtárgyak másik közös vonása a 19. század vége, 20. század elejé keletkezésen túl, szecesszióhoz való kapcsolatokon túl az, hogy valamennyi frissen vagy az utóbbi időben restaurált munka, olyan munka, amit részben a Képzőművészeti Egyetem festőrestaurátor szakán végzettek, vagy textilrestaurátorok, részben pedig magának a múzeumnak restaurátorai hoztak rendbe. Ilyen például nagy jelentőségű frissen restaurált munka Nagy Sándor eddig ismeretlen gesszó alapú önarcképe. Kiállításban a műtárgyvédelem fontosságára is föl szeretnék hívni a figyelmet, illetőleg azt, hogy akár megmenthetetlennek tűnt műveket is rendkívüli szaktudással restaurátorok meg tudnak menteni, legalábbis bizonyos esetekben. Szentendrére térve a Művészet Malomban Alkotó vagy Múzsa című kiállításra hívom föl a figyelmet, itt 5 női alkotónak a műveit mutatják be, mintegy 100 festményt és grafikát, a kiállítás címe pedig azért ez a Alkotó vagy Múzsa, mert valamennyi női alkotó is volt, és múzsa is volt, a múzsák között kiemelkedik Anna Margit és Vajda Júlia, akik Ámos Imre, illetőleg Vajda Lajosnak voltak a feleségei. A művészek melletti élés miatt sokáig nem tekintették őket önálló művészegyéniségeknek, de az utóbbi évek művészettörténeti kutatásai alapján kiderült, hogy mindegyikük egyénileg kialakított női nézőpontot képvisel, tudatosan vagy tudat alatt, és nőiségük nagyon jól megmutatkozik, például a tájábrázolásokban, de az önarcképek, portrék és más emberábrázolásokban is. Kettőjüknek a nevét már említettem, még Szántó Piroska, Modok Mária és Vaszkó Erzsébet a másik három alkotó, akinek a műveit láthatók. Visszatérve Budapestre, az Országos Idegennyelvű Könyvtárban egy üvegművészeti kiállítás nyílt, Berényiné Lami Mónika Tél a galga mentén című kiállítása, aminek a címe szlovák nyelven is ki lett írva, hiszen édesapjától örökölte a szlovák népi nemzetiségi kultúra iránti érdeklődését, és tulajdonképpen maga a kiállítás is a felső galgamenti parasztság élete képekben és írásokban, ugyanis itt végzett az utóbbi években kutató, néprajzi kutatói munkát, de ugyanakkor, miután a falusi környezetben fölnőve óvónőként működött, és óvónői tevékenységének a következtében elkezdett az üvegfestéssel is foglalkozni, illetőleg édesapjának az Olvasás holdfénynél című munkájához grafikai illusztrációkat készített, amiket üveglappal áhelyezett, és így próbált színessé varázsolni. Tehát a művészi érdeklődése vezette ahhoz, hogy a néprajzi kutatások során felfedezett ruházatok, használati eszközök, egy gyermeki tevékenységek, népszokások, falusi életképeknek az ábrázolását és művészi üvegművészettel is visszaadja. Teljesen más jellegű kiállítás nyílt, kamara kiállítás a Közlekedési Múzeumban Budapesten. Széchenyi István egykori csónakjának a modellje tekinthető meg, Giulietta a csónaknak a neve, annak a modellje pontosabban, 1:25 arányú modellje, amivel Széchenyi István 1830-ban azt az aldunai utazást tette meg, amelyikben fölmérte, hogy hogyan lehet a Vaskapu vidékén hajózhatóvá tenni a Dunát. Maga a munka 12 évig tartott utána, amit királyi biztosként irányított. Összesen 9 alkalommal járt a helyszínen. A makettet pedig Gerencsér Csaba, jetski világbajnok, és Gacsal Bálint, a jetski, ez 2013-as magyar bajnoka adta át egyébként. Végül egy kicsit vidékre ismét látogassunk el, Gyoma Endrődre, ahol a Vidovszky Béla helytörténeti gyűjtemény városi képtárában Lóránd János Demeternek a kiállítása nyílt meg, aki Munkácsi díjas érdemes művész, évtizedek óta állít ki Magyarországon és külföldön egyaránt, tehát nemzetközi tekintélyt is szerzett, különböző díjakat, egyébként mezőtúron él. A 60-as és a 70-es években tűnt fel, amikor is a hazai festészet egyik legeredetibb képviselője volt, sajátos témavilággal és szuggesztív kifejezési móddal, valójában a magányt ábrázolta, illetőleg az elhagyatottságot, magányos vagy mechanikus rendben megjelenő apró alakokkal a végtelen sejtető kopártájakon, vagy éppen folyópartokon, és mindezt szürkés, okkeres képfelületen. A 80-as években egy váltás következett be, ezt az álomszerű, misztikus világot, talán éppen a textíliák kipróbálása miatt átalakította, színesebbé tette, és Csontváry vagy Földi Péternek a színkultuszából, minthogyha átvett volna valamit, és szürreális komponálásra tért át, sőt, ironikussá váltak bizonyos figurái. Többféle műfajban alkotott egyébként, olajfestészet, grafika és vízfestészet jelent, nagyon a leginkább jelentős művészetében. Végül egy modern kiállítást, a Modemnek, debreceni Modemnek a kiállítását is említem, nagyon szokatlan már a címe is, Halálos természet, naturalizmus és humanizmus a 21. században. Nos, a halálos az onnan van, hogy olyan műveket állítottak ki a 21. század elejének a különböző hibrid, különleges lényeit mutatják be, amik az egyes életműveken belül a legváltozatosabb formában jelentkeznek, és különböző történeteknek a hősei is lehetnek, illetőleg saját magukat is kifejezhetik. Láthatók például UFO gyermekek, vagy őslények, pszichohorror különböző jelenetei is, tehát egészen különleges, meghökkentő. Látszólag természetes, valójában a természettől teljesen eltérő lények sokasága látható itt a kiállításon. Előzetesként a Budapesti Történeti Múzeumra szeretném ismét csak fölhívni a figyelmet, ahol a Királyi Palota a kultúra vára. A budavári palota történetét mutatják be 1686-tól napjainkig, tulajdonképpen a 80-as felújítással fejezve be a történetet. A városnak a státusz szimbóluma a világörökség része, tehát itt önálló kiállítást nyert. A földszinti térben 1686 és 1857 közötti állapotot, az akkor újjáépített palotát mutatják be, az emeleten pedig az ez után következő, 1905-re elkészült új európai léptékkel is nagyszabású palotának a történetét, és nem csak az életét, hanem a pusztulását is. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.